Szeretettel köszöntelek benneteket. Múlt héten a Fészen olvastam egy ilyen történetet, ami igazából nem is feltétlenül úgymond a történet a fontos, hanem a konklúziója. És arról szólt, köszönöm a hangot, arról szólt, hogy egy házas pár ellátogatott egy állatkertbe, és akkor látnak két, hogy úgy mondjam, életképet. Az egyik, hogy ott vannak a majmok a fán, és akkor az egyik kurkásza a másikat, ugye mondjuk a híma nőstényt, most bárhogy is mondhatnánk, mindegy. És a felesége mondja, hogy hát látod, ezt így kell csinálni, hogy ez milyen romantikus, hogy törődik a társával, hogy ezt így kell. A férj nem szól semmit, és mennek tovább, és ott vannak az oroszlánok, és akkor látja, hogy a nagy, sörényes hím oroszlán el van terülve, a nőstények meg ott ülnek, nézelődnek, és látod, hogy ez milyen felháborító. Nem csinál semmit. Nem törődik a társával, és akkor mondja a férfi, hogy akkor most várj egy picit. Fogott egy követ, bedobta a majmokhoz, és amikor csattantott ott a fánál, akkor az a majom, amelyik itt kurkászott, meg úgy az összességében a nagy része, abban a pillanatban elsőre így szétszaladtak és szétszélettek. És mondta, gyere velem, bedobta ugyanígy az oroszlánhoz is, és abban a pillanatban, ahogy csattant a kő, a hím oroszlán felkelt, kiállt, óriási ordítás, meg már támadva pozíció, és mondta, hogy lehet, hogy az látszik, ami látszik, de nem biztos, hogy mindig az az igaz. Mert ez a szeretet, meg ez a védelem, ami az oroszlánoknál van. Lehet, hogy te nem látod, hogy itt nem olyan látványos a dolog, mint ott a majmoknál, ami volt. Na de ez az igazi figyelem, ez az igazi óvás, ez az igazi szeretet. És ahogy Tamás a bevezetőben mondta, hogy annyiféle élethelyzet van, annyiféle formában létezünk a világon, annyi helyről jövünk, annyi munkahelyről, annyi minden történik velünk, az Istennek a jelenléte az mindig ott van. És hogy ne felejtsük el, hogy mibe kell kapaszkodni, és hová érdemes kapaszkodni. És erről szeretnék ma nektek beszélni, Istennek a jelenlétéről az életedben, vagy az életünkben, mert, és nem is csak arról a biztos tényről, hogy Isten mindig mindenhol jelen van. Ez így van. Hanem, hogy egyáltalán az életünkben ezt hogyan éljük meg. Hogy a jelenléteiben vagy-e te? Ma is, most is. Hogy ott tudod-e, hogy oda tartozol, és szeretnék majd a Bibliából nektek egy jó pár példát, nem feltétlen időrendben, egy jó pár példát, egy jó pár embert hozni, hogy milyen az, amikor valaki az Isten jelenlétében él, aki az Istennel együtt szövetséget köt, aki az Istennel él, és olyan példát is, ami ennek az ellenkezője, vagy éppen, amikor nagy változások történnek. Mert nem tudom, hogy hogyan ültök ma itt. Lehet, hogy kételkedő szívvel. Az is lehet, hogy valami miatt szomorú vagy, lehet, hogy tüzes vagy és boldog, és lehet, hogy az Istennel való kapcsolatot nagyon áldott. Olyan is van, amikor nem annyira tapasztalod ezt, mert úgy érzed, mintha az Isten nem szólna hozzád. Biztosan tudjátok, milyen érzés ez. De szeretnélek titeket arról biztosítani, hogy az Istennek a jelenléte az mindig állandó. És van egy olyan Istenünk, aki mindig tudja, hogy neked a mostani helyzetben mire van szükséged. Akkor is, ha most szomorú vagy, akkor is, hogyha ha most minden nagyon jó és tuti, akkor is, hogyha nem így vagy ezzel. Én nem tudok ezekre a dolgokra választ adni nektek, és nem tudok megoldást adni, de azt tudom, hogy milyen az Istenünk, és azt el szeretném nektek ma mondani. A Bibliát, hogyha végigolvasod, és elkezded olvasni, akkor összességében, és nagyon röviden és tömören, Isten megteremti a világot, nem mennék ebbe most nagyon bele, és mindent optimálisan kialakít az ember számára. Mindent. És tulajdonképpen, amikor jön a bűnbeesés, akkor elszakadunk az Istentől, de mindig az emberben benne marad ez az érzés, hogy keresek valamit, nem? Olyan sokat beszélgettem mostanában, akár a családban, akár másokkal is, a zenesuliban is, és sokszor feljön ez az Isten jelenléte kérdés, meg hogy honnan tudod, hogy Isten létezik, meg stb. És hogy annyi helyzetben látom, hogy az emberek mindig keresnek valamit. Hogy mi az élet értelme, mi a célom, hogyan tudok az életben helytállni. De olyan sok minden van, ami eltávolít az Istentől, és nem az igazság. Ebben a nagyon gyors pörgő világban. És miután megtörtént ez az elszakadás, vegyük például Noét. Ugye Isten az van az igében, hogy látja, hogy az emberek, akiket teremtett a földön, milyen gonoszság van. És azt mondja, hogy de szólt Noéhoz, és azt mondta, hogy építse meg a bárkát, de hogy miért Noéhoz szólt? Mert az van az igében, hogy Noé Istennel járt. Noé fedhetetlen volt, és Istennek tetsző életet élt. És azt mondta neki Isten, hogy én most ezt tervezem. Mert olyan gonoszság van a világban, és olyan bűn, és annyira megszomorodott a szívem emiatt, hogy alkottam valami csodásat, és az emberek ebben így élnek, hogy minden szándékuk, szívük minden szándéka gonosz. És akkor jön az özönvíz, de Noé túléli. És tudjátok, mi a legbátorítóbb ebben a dologban? Az, hogy Noénak azt mondta, hogy menj be, vidd magaddal ott az állatokat párban, hív nőstény, és hogy vidd magaddal a családodat is. Lehet, hogy ám úgy ülsz te ma itt, hogy alig várod, hogy édesanyád, édesapád, a házastársad, bárki megtérjen. Vagy meglássa azt, amit te évek óta csinálsz. Hogy milyen változások történtek benned, vagy bárcsak nem elfordulna és mondaná, hogy hát ez hülyeség. Lehet, hogy éppen te is most úgy ülsz itt, hogy ez az Isten jelenléte, meg ez a dolog lehet, hogy badarság. Ki tudja. De itt a bizonyíték, hogy ha kitartóan ott vagy az Isten jelenlétében, az Istennel együtt élsz, akkor te óriási áldással vagy a családodra és a körülötted lévő emberekre. És olyan sok minden van az embereket nézve, olyan sok jellemvonásunk van, olyan sok dolgunk, mindenféle különböző ember, és teljesen mindegy, hogy hány éves vagy. Teljesen mindegy. Ha már szépkorú vagy, mint az én nagyapám, ne mondd azt, kérlek. Ne mondd azt, hogy túl késő megváltozni. Sohasem késő. Sohasem. Akkor is, ha az iskolába jársz, gyerekeket tanítok, és tudom, hogy néha a gyerekek egymással hogyan viselkednek, minek vannak kitéve. Hú, nem semmi. És tudom, hogy amikor Istennel vagy, és esetleg beszélni akarsz róla, lehet, hogy izgulsz, vagy azt gondolod, hogy na most ki fognak közösíteni. Ez nagyon nehéz téma. De tudd, hogy az Istennek nagyon tetsző, amikor olyan életet élsz, az Istennel együtt jársz. És azt tudod majd mondani, hogy de te kegyelmet találtál az Istennél, mint ahogy Noé kegyelmet talált. Itt annyira kirajzolódik ebben a történetben az a tipikus ellentét, igaz? Hogy milyen az, amikor valaki az Istennel jár? Nyilván követünk el hibákat. De hogy az Istennek az áldása rajtad van? Meg olyan, amikor a többi ember, aki pedig a gonoszságot preferálta. Nem tetszik az Istennek az. Mehetünk tovább. Annyi szuper példa van ebben a Bibliában. És hozom majd nektek itt az ellentéteket is. Hogy Noé után nézzétek meg Mózest. Az a nagy tipikus történet, ugye a 10 parancsolat. Mózes és a fáraó. Ott van Mózes, és azt gondolja, hogy ő semmire sem képes. Hát, hogy én uram. Engem szólítasz meg, és ilyen dolgokra elküldesz engem. De Isten minden egyes dolgot úgy alkotott meg, és úgy alakított ki, hogy Mózesnek áldás legyen, és segítsége legyen. És ugye az ellentét, Mózes, aki az Istennel jár, az, aki az Isten jelenlétében van, és rajta kívül az Isten olyan csodákat tesz, ami azóta is meghatározó az emberiség számára. Azóta is. Mindig időről időre a gyerekeimnél is szóba jönnek, és mondja, hogy apa, múltkor Legóból tengerketté választósat játszottak meg minden. Ilyen is volt már. Ez nem baj. Itt van a történet. Mennyi történet van? Mennyi olyan történelmi dolog, ami elveszik, elfelejtjük, megtanultuk, már nem is emlékszünk rá. No, ez nem. És ott a másik oldal, a fáraó, ugye Mózes megy hűségesen, engedelmesen, mert mondott neki valamit az Isten. Ha én lettem volna a helyébe, biztos remegett volna mindenem. Azért nagyon félelmetes dolog oda menni egyedül a fáraó elé, és azt mondani, hogy Isten azt mondja, hogy engedd el a népét. És ott a fáraó, aki meg nem hűségesen állt a dolgokhoz, zsarnok volt, diktátor. És milyen dolgok történtek ebből? És akkor Isten adja a jeleket, ugye jön a 10 parancsolat. Néha sokszor ilyenek vagyunk, nem? Hogy azt csinálom, ami nekem jó, meg ami nekem tetszik. És kapjuk a jelzéseket, lehet, hogy a társunktól, vagy másoktól, vagy hogy figyelj, ez nem jó, mégis. Aztán azt mondjuk, na jó legyen, mint a fáraó, nem? Elengedem. Most elengedem a népet, menjetek. Aztán mégsem, mert élvezem, hogy uralkodok ezen azon meg, hogy én irányítom a dolgokat, mert én vagyok a király, megtehetem. És meddig megy a dolog? Addig megy a dolog, amíg egyszer csak egy olyan dolog nem történik, ami teljesen elmos mindent, és teljesen leránt. És belesüppedsz a pocsolyába, a sárba, mint a fáraó. Addig húzta, és húzta, és húzta, amíg a gyerekével fizetett érte. És szeretném nektek elmondani, hogy szerintem így működnek a világban a háborúk is. Sokan mondják azt nekem, és ez mindig időről időre előjön. Isten miért engedi meg a háborúkat? Nem engedi meg. Végig arról beszél elejétől a végéig itt a történetekben. Ha imádkozol hozzá a személyes beszélgetéseidben, hogy legyél szeretettel a másik iránt, hogy úgy menjél ki az utcára meg a munkahelyedre, hogy az ő szemüvegén nézzél szét. Hú, ez nagyon nehéz, én tudom, nekem az. Nem azért mondom ezt, mert olyan könnyű. De hát nem ő az, aki megengedi, hanem az emberi önzőség. Annyi sok fáraó lelkületű ember van a világban, és ezért történnek ezek a bajok. Nem feltétlen csak ezek a nagy világméretű háborúk. Legyen akár szó a családon belül. Családi viták, problémák, válások. Mert nem vagyunk rácsatolva az Istennek a dolgaira. Jön Jónás. Ki az, aki nem ismeri Jónás történetét? Tudjátok, a hal. Isten azt mondja neki, hogy Jónás, menj el, és mondd meg annak a népnek Ninivében, hogy gonoszak, nem jók azok a dolgok, amiket csinálnak. És akkor nem oda tolja Isten a kénköves ménkőt, tudjátok, hanem úgy finoman, hogy jön szelíden, és azt mondja, hogy menj el, és mondd meg nekik, amit üzenek. És jön a képbe az engedelmesség. Szerintem az emberiségnek ez az egyik legnagyobb nehézsége, problémája, az engedelmesség. Olyan nehéz engedelmeskedni sokszor, nem? És Jónás azt mondja, hogy nem, van nekem saját utam, saját célom, minden nagyon tuti, úgyhogy Isten azt mondja, hogy menjek balra, én elmegyek jobbra. Hát, én is szoktam ilyet csinálni, és már csináltam. Tudjátok, mi lett belőle? Mindig baj. De komolyan mindig baj. Mindig baj. Jónás ott volt Isten jelenlétében. Megáldotta Jónást olyan dolgokkal, ajándékokkal. Most egy kicsit itt erősebb a példa, akár profétálás. Ugye, oda küldi. De annyi ajándékot kapunk Istentől. Elmész azon az úton, amin ajándékod van, és azt mondja neked Isten, hogy menj oda, vagy... Nyilvánvaló, hogy mondjuk, nem tudom, az ajándékot, a bátorítás, vagy az adakozás, és annyi mindent lehetne mondani. Egyáltalán hajlandó vagy arra, hogy megtedd azt, amit Isten kér tőled, vagy elmész balra. És akkor mi történik? Irányítja az ember a saját útját, ugye? Mert tudjuk irányítani, abszolút igen. És jönnek a problémák, és jönnek a bajok. Ismerős a helyzet. És akkor Jónás megy, és nemhogy áldással lenne arra a népre, ahová elküldi Isten, hanem majd felborul miatta egy hajó, és halnak meg majdnem sorban emberek. És ez még csak a picike, mert ez a kezdet. Ha tovább ment volna, lett volna itt még nagyobb baj. És látjátok, mi az Isten? Nem azt mondja, hogy felállítja és lekever neki egyet, tessék, megmondtam, elküldtelek valaha, nem csináltad. Küld egy halat. És kivitte a partra. És az az idő, amíg a hal viszi. Ott jó sok idő telik el, napok. Abban az időben Jónás végig gondolta a dolgokat. Én azt látom, hogy Isten mindenkinek megadja ezt. Hogy gondold végig, hogy most miben vagy. Abban vagy, amit Isten szeretne veled. Azok a célok, amiket Isten akar veled. Mert muszáj megkülönböztetned a saját egyéni vágyaitat az Istennek tetsző, meg az Istentől való céloktól. Ez nagyon fontos. Ez nem jelenti azt, hogy Isten nem adja meg a te kéréseidet, vagy a te vágyaidat. De ha Istennek a céljaira ráállsz, és ezt leveszed, és ezt követed, és megérted, amit mondani akarok, vagy mondani akar, mint amikor Jónás már megértette, és elment Ninivébe, nézzétek meg, mi lett belőle. Elbírjátok képzelni, hogy valamelyikünknek azt mondaná Isten, hogy menjél ki az utcára, profétáld ezt meg ezt, és mekkora óriási dolog lenne, ha egész Szombathely megtérne, vagy egész Körment, vagy én nem tudom. Óriási. De nem kell mindig ilyen nagyban gondolkoznunk, mert lehet, hogy csak annyit mondod, hogy menj be a zenekarba, és beszélj Istenről. Vagy menj el az iskoládba, és amikor látod, hogy van helye, szólalj meg. Vagy csak menj és cselekedj úgy, ami Isten szerint helyes. Észreveszik az emberek. Észreveszik. Dávid és Saul király. Isten pontosan ugyanúgy hívta, el Sault, értsétek jól, királlyá kente, mint Dávidot. Dávidnak rengeteg baklövése volt az életében, egy-két jó nagy. Mégis az Isten azt mondja róla, hogy ő az én szívem szerint való férfi. Mert mindig vissza tudott térni, oda, ahová kell. Nem? Ez olyan nagy dolog, és olyan különleges dolog. Senki nem mondta azt, hogy nem hibázhatsz, és legyél tökéletes. De amikor az Isten jelenlétében vagy, akkor ilyen dolgokat érsz át. A megbocsátást. Szuper. Vagy megint az engedelmesség, amikor azt mondja Isten Saulnak. És látványos, hogy Saul királyt mennyire megáldotta, nem? Mennek a győztes csaták. Minden szuperszónikus. És akkor egyszer jön egy helyzet, amikor szerintem Saulon egy kicsit már ilyen feljebb való érzés, hát mondjuk ki talán egy kicsit ilyen uralkodó érzés, nagy képűség is úrrá lett. És mondja neki Isten, hogy ezt a zsákmány, ehhez ne nyúljál hozzá. Ne. És elég csak egy kis apró porszemet elemelni onnan. És azt mondta Isten, hogy akkor ettől kezdve nem, itt vége. Kell nekem egy másik király, egy olyan, aki hűséges hozzám. Olyan, aki engedelmes nekem. Mert ezen keresztül foglak téged megáltani. Úgyhogy, ha most úgy ülsz itt, mert nem minden ám csak a felnőtteknek szól, ha úgy ülsz itt, hogy 10 éves vagy, általános iskolás, középiskolás, engedelmeskedj a szüleidnek, mert ha engedelmeskedsz, akkor ebből mindig megízleled az életnek a jó dolgait. A szívem megszakad, amikor mondom a gyerekemnek, hogy ne menj oda, ne fogd meg, meg megszúr. Tudjátok, mit csinál? Nem oda megy és megfogja. Megvárja, míg apa éppen erre füvet nyír, és így közelít. És aztán, és jön hozzám. És a szívem megszakad, mert néha arra gondolok, hogy remélem sikerül majd velük úgy megértetnem, és úgy nevelnem őket, hogy amikor jönnek az igazán nagy dolgok, vagy amikor megismerik Istent, és engedelmeskedni kell, akkor nem fog rózsába tenyerelni. Biztos fog, én is csinálom, sajnos. Előfordul. Nem azért, mert annyira vágyom rá, hogy ezt csináljam. Hanem mert ha egy picikét is valami pillanatra fontosabb, és elfordítod a fejet az Istentől, akkor már nem úgy vagy a jelenlétében, mint amikor rá vagy kapcsolódva. Az Új Szövetségben Jézus azt mondja a János 15:5-ben, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. A szőlő, vettem nemrégen szőlőt, ilyen atonnas fürdök, és olyan jó ízűen eszegettük a gyerekeimmel, és olyan gyönyörű nagy fürtök, és nem tud egy szőlőfürt nőni, növekedni, megédesedni, hogyha nincs rajta a szőlőtövön, hogyha az nincs kezelve. Nem? És számomra néha olyan fura, hogy vannak ilyen nagy szőlőfürtök, és akkor elmegyek, és akkor leemelek egy szőlőfürtöt, gondoltam, veszek egy kicsit, megemelem, és ekkora. Hogyan bírja el az az ekkora kis ágacska, az a kis vessző, azt a hatalmas nagy súlyt? Rá van csatlakozva, bele van oltva abba a szőlőtőbe. Óriási. Szóval Dávidban bizalom volt Isten iránt, és hűség volt, és amikor elfordult, visszament. Mert kapta a jeleket, és tudta, hogy jó, visszamegyek. Mint amikor Jézus meggyógyítja a 10 leprást. És azt olvassuk a történetből, hogy egy jön vissza, és megköszönni, és hálát ad. Hol a többi? Olyan sokszor megy ez a világban, amikor beköszönt a baj, akkor odaállunk, és toljuk ám az imádságokat, meg várjuk a nagy dolgokat. És hol a többi? Amikor ez megvan. Jó van, meg vagyunk, köszönöm, Uram. Már mentem is, és folytatom ugyanazt, amit eddig csináltam. Nem akarok ám senkit megbántani, nehogy félreértsétek. Pontosan tudom, milyen ez, amikor olykor ez jön az emberben. Vagy beszélhetnék Jóbról, Ábrahámról. Hát ez mekkora mondat, hogy Ábrahám hitt az Istennek. És Isten a végletekig ettől kezdve megáldotta. Soha nem mondta azt Isten, hogy nekünk mindig minden olyan lesz, mint a paradicsomban ezentúl. Nem. Lesznek nehézségek, lesznek hibáink, lesznek olyan helyzetek, amiket meg kell harcolni. Lesz olyan, amikor el kell buknod ahhoz, hogy megértsd, hogy mi a helyzet, hogy honnan erednek a dolgok, hogy nem irányíthatod az életedet. Honnan tudom én azt, hogy én ma hazaérek-e? Most komolyan. Egyszer valakitől azt tanultam meg, hogy az embernek az egyik legfontosabb dolga, vagy legfontosabb valamilyen az ideje. Nem? De hogyha az Isten jelenlétében élsz, és ezzel úgy gazdálkodsz, akkor annyira máshogy alakulnak a dolgok. Akkor olyan szuper dolgokat átélsz és megélsz. Kicsit ilyen tékozló fiú érzés, nem? Hogy elmegy a fiú, kikírja az idejét, értsétek jól, de aztán mégis visszajön. Mert nem jó így. Nem jó így. Nem tudom ezt megoldani. Annyi mindent szeretnék, de nem jó. Melyik a fontosabb, melyik nem? Hogy csináljam? És összeomlik a rendszer. És akkor Istenhez visszamész, lehet, hogy most ebben a helyzetben vagy, visszamész, és nem kell azért fizetni, hogy bocsánatot adjon, hanem ingyen és bérmentve mindent odaad neked. És ahogy a történetben van, ráhúzza palástot, gyűrűt, hát ez olyan szuper, olyan különleges dolog. Vagy amikor Jób, hát mondjuk így, hogy kicsit tesztelve lett. Ez elég kemény ez a történet, aki ismeri. Mindent elveszített. Mégsem mondta azt, hogy kezdett aztán istentelenül viselkedni és káromkodni. Sokszor annyira benne van az emberekben az az indulat, hogy már csak ilyen alapszóként be van épülve az Istennel kapcsolatos káromkodása a nyelvi rendszerünkbe. És amikor mondod valakinek, hogy figyelj, már ötödjére mondod egy mondaton belül ezt meg ezt a szót, nem is mondtam. Már észre se vesszük, úgy beépül. De most képzeljétek el, hogyha az Istennel való kapcsolatunk ilyen, és pozitív irányba megy, és mondjuk beszélgetünk az imáról, nem csak az egyéni imáról, hanem a közösségbeli imáról. Hát az is ugyanígy működik, csak pozitív irányba. Úgy beépül az életünkbe, és csak hozni fogja az áldásokat, meg a jó dolgokat. Lehet, hogy nem egy nap után, meg egy hét után, lehet, hogy olyan is van. Mikor imádkoztatok utoljára? Mikor imádkoztál utoljára ketten, hárman, csoportban, gyüliben? ha már itt vagyunk, itt a reklám helye, 9:15-kor minden Isten tisztelet előtt a gerendásban össze szoktunk jönni és imádkozni. Olyan jó megtapasztalni azt, amikor nem csak két szempár van ott, meg három. Ma is eljöttem, és ott voltunk öten. Valaki spontán volt ott. Mert csak leült oda kicsit beszélgetni, telefonozni, és úgy alakult, hogy ő is részt vesz. És jó volt, és csillogtak a szemek, és úgy ültünk most idebe, hogy hú, kaptunk valami alapot, valami igazán jó alapot. Szoktuk néha itt a gyülekezetben hallani valakitől, hogy mint amikor tolod a bevásárló kocsit. De gyere be úgy a gyülekezetbe tényleg, mint amikor már tele van és te tudsz adni. Úgyhogy nem mindig csak pakolok befelé, mert úgy is lesz az is. Nyilván ez a bizonyságtételek, meg az eszmecsere, meg az, hogy mi volt a héten. Általános dolgok, isteni dolgok, mindenféle. De hogy amikor ide bejössz, itt vagyunk az Isten jelenlétében, talán extrán, meg közösségben még megint más megélni, nem? De ha az egyéni életünkben úgymond rend van, akkor mennyire jó úgy bejönni, hogy meglátom a másikon, hogy valami van, és fel tudom bátorítani. Ahogy összeállnak a tégla, egy téglafal összeáll. Otthon van egy téglafalam, mármint hogy egy épület, és csupasz. És látszódik, hogy így a szél meg az időjárás egy-két téglát így kimunkált. Így rendesen ilyen gyönyörű, szép, íves kanyar van benne. De körülötte ott vannak az egészséges téglák, úgyhogy ettől kezdve nem kell más csinálni, csak kiütni, berakni egyet, vagy éppen csak levakolni erős anyaggal, és minden tuti. Ezt csináljuk mi is egymással. És amikor az Isten jelenlétében vagy, és fel vagy erősödve, akkor használd ki. Mert biztos vagyok benne, hogy a melletted ülőnek lehet, hogy most nem olyan jó. Vagy ha igen, akkor adjatok hálát. Nagyon tuti. Nagyon jó ez. És akárhogy nézem végig a történetet, a Bibliában, meg az igéket, azt látom, hogy amikor az Isten jelenlétében van valaki, akkor annak ez jó. Lehet, hogy ott abban a történetben ez egy szomorú dolog, de hogy az Isten felemeli, és olyan jó megtapasztalni azt, amikor az Isten megszeretget. Ha kinyitod a Bibliádat a 15. Zsoltárnál, az Dávid Zsoltára, így szól ez a 15. Zsoltár. Uram, ki lehet sátradnak vendége, ki tartózkodhat szent hegyeden? Az, aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól. Nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat a fele barátjával, és nem hoz gyalázatot rokonára. Megvetéssel néz az alávaróka, de tiszteli azokat, akik az urat félik. Esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is. Nem adja pénzét uzsorára, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. Hú. Vannak a Bibliában ilyen jó mércék. De egy kicsit tovább szeretnék még menni. Mert hogy igaz, hogy Noéval Isten kötött egy új szövetséget, és azt mondta, hogy ott a szivárvány. És ez annak a jele, hogy új szövetséget kötöttem veled, és az emberekkel, hogy soha többet nem pusztítok el, nem csinálok ekkora pusztítást. De innen jött még az igazán nagy durranás, amikor megköti a legújabb szövetséget, és elküldi a fiát csodálatos módon. És emberi formában itt van Isten a földön, és semmi más nem csinál, csak az Isten jelenlétében él. Úgy beszél, úgy cselekszik, és kiragadott 3 évet az életéből, amikor nagyon intenzíven megmutatja ezt. És ugye azt is kijelenti, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, rajtam keresztül mehetsz az atyához. Hát szeretnélek téged bátorítani, hogy gyere ma oda Jézushoz. Mert ő tudja, hogy mire van szükséged. Pontosan mindent tud. Tudja, milyen szomorúnak lenni, milyen vidámnak lenni. Tudja, milyen az, amikor az Isten jelenlétében vagy imádkozol, és várnod kell, lehet, hogy nem adatik meg. Tudja, milyen megbocsátani, házasságtörő asszony. Annyi minden gyönyörűen fel van a Bibliába sorakoztatva, és olyan jó ezekbe a dolgokba belekapaszkodni, nem? Hogy amikor kezdődik majd holnap a hét megint, és kiszakadsz abból, ahol jó lenni, mint mondjuk itt a gyülekezetben, hogy csomó mosolygós embert látsz, hogy az Istent dicsérjük, hogy itt valami megváltozik, hogy együtt imádkozunk. Ezek mind olyan dolgok, amiket Jézus bemutatott. Jézus beszél pár dologról, amíg itt él. Az egyik az ima. Kérlek benneteket, hogy ezt nagyon fontoljátok meg, mert alapvetően két lehetőséged van, hogy az Istennel kapcsolatot teremj. Ez így az alap. Az ige és az imádkozás. Imádkozzatok, és bátorodjatok fel is, és ne teljen el új nap. És ez nem jelenti azt, hogy akkor leülök mindig 3 órát csendességben. Tudom, hogy nem mindig lehetséges. De hogy milyen indulat van bennünk, nem? Ez nem mindegy. Jézusban az az indulat volt, a szeretet, a megbocsátás, a jó példamutatás, minden egyes dolgot megmutatott az itt léte alatt, hogy hogyan legyél kapcsolatban az Istennel, hogy hogyan legyél kapcsolatban az emberekkel, hogy hogy néz másokra, hogy néz a melletted ülőre, hogy néz a családtagodra, még arra is, aki lehet, hogy éppen most megbántott, vagy éppen nagyon szeret, bármi. Nem látok más megoldást az életünkre, a kapcsolatainkra, a jellemünkre, és egyáltalán a célunkra, mint hogy befogadjuk a szívünkbe az Úr Jézus Krisztust. Óriási változás, és ha úgy érzed, hogy téged az Isten nem hallgat meg, ez nem így van. Én ilyen dolgokra nem tudok választ adni, hogy miért van az, hogy valamiért imádkozok 3 éve, és még nem történt változás. Nem is az én tisztem ezt megmondani. De én tudom azt, hogy amikor az Isten jelenlétében vagyunk, abból csak jó sül ki. És kimegyünk a világba, minden fel van pörögve, tényleg most már extrán. Olyan gyorsan mindenhová oda kell érni, a gyerkőcöt vinni ilyen edzésre, olyan edzésre, kicsit megfogni a dolgokat, mert ha nem lassít, írtózatos logisztika. És olyan sok minden áthelyeződik a hangsúly, és olyan sok minden megtévesztő. Mert beszélni kell erről is, hogy azért az ördög munkálkodik gyönyörűen. Elhúzza előtted a mézes madzagot, amire rákapsz, és már fordítod is el a fejedet. Úgyhogy ezért is jó imádkozni. Nézzétek Pál apostolt. Milyen sok áldás van tőle a Bibliából, nem? Az a sok levél, az a sok dolog, amiket ő megélt. Azért ő milyen módon az Isten jelenlétében volt. A nehézségeivel együtt. És milyen megtévesztő, szerintem nagyon megtévesztő életet élt egy ideig. Mármint, hogy mintha ő is meg lett volna tévesztve. Jézus mondta is, hogy azért a farizeusokat kerüljétek ki. Nem nagyon szerette őket. És Pál apostol is úgy élt, hogy minden rendben volt, nem? És azt gondolta magáról, hogy itt minden rendben van. A helyemen vagyok. Jó helyen szolgálok, ismerem az Istent. Betéve tudom a tekercseket, ugye, az ószövetségi igéket. Minden klappol, legjobb törzsből származom. Hát itt minden frankó, előttem az élet, azt teszek, amit akarok, és itt a legjobb helyen vagyok. Még az sem okozott neki problémát, mert azt gondolta, hogy jó, hogy elkapom, börtönbe vetem, legyilkolom azokat az embereket, akik a názáreti irányzatnak a résztvevői. És követik Krisztust. De aztán szembe találta magát az Istennel. És micsoda változás történt, igaz? Innen ered a párfordulás mondatunk, vagy szavunk. És helyreállt az élete. Lehet, hogy ettől kezdve már nem élt luxusban. De ő maga mondja, hogy mindent semmisnek, mindent kárnak és szemétnek ítél. Mindent. Ott történt valami nagyon komoly dolog, ahogy találkozott Istennel, ahogy találkozott Jézussal. Szeretnélek felbáradítani, hogyha most van ilyen az életedben, vizsgáld meg az életedet. De csak akkor vizsgáld meg, és akkor mondd az Istennek, hogy Uram, én itt vagyok előtted, és kérlek, hogy most vizsgálj meg engem. Az Isten ezt nagyon komolyan veszi. Mert az Istennek olyan emberek kellenek, akik teljesen odaadják magukat, és akik az ő dicsőségét, az ő országát építik. És ezek ilyen, persze mondhatni nagy szavak, de így van. Így van. És a legjobb az egészben az, hogy ilyenkor az ember benne a legboldogabb. Vannak nehézségek? Vannak nehézségek. Elromlik a kocsi? Elromlik a kocsi. De itt nem a kocsiról, meg olyan dolgokról van szó, amit lehet, hogy egy hónap múlva eladsz, hanem az életedről, meg a társadról, meg a gyerekedről. És hogy amikor egyszer odaállsz majd az Isten elé, akkor azt tudod-e mondani, hogy igen, Uram, én itt voltam a te jelenlétedben, mindent igyekeztem megvalósítani. Amit mondtál nekem, igyekeztem engedelmeskedni. És ha odamész hozzá, Uram, bocsáss meg, hogy ott elfordultam. De én tudom, hogy te olyan Isten vagy, akihez visszatalálok is, aki vár. És szerintem Isten ilyen, mint az oroszlán. Lehet, hogy most éppen úgy érzed, hogy egy ilyen sivatagban van az Istennel való életed, de úgy láthatatlan módon, hogy ott fekszik melletted az oroszlán. Mert Isten védi az övéit. Isten szereti az övéit. Isten célt ad az övéinek. És olyan jó megtapasztalni azt is, amikor bejövünk a gyülekezetbe, és az egyik megtámogatja a másikat, megszeretgeti, szó szerint is megöleli. Nem? Elég fura volt, amikor még volt a Covid. Az olyan nehéz volt nem normálisan kezet fogni, vagy megölelni, vagy nem találkozni, mert csak online lehetett meg minden. És most itt a lehetőség. Gyönyörű őszi nap. Használjátok ki, és amikor vége lesz az Isten tiszteletnek, akkor ne szaladjatok, hanem maradjatok itt beszélgetni, imádkozni. És adjatok is, meg töltődjetek is. Mert az Isten jelenlétében olyan jó lenni közösségben is. Hiszen ebből is mennyi ige van, ugye az apostolok, vagy a gyülekezetek, amikor Isten elé mentek imádságban. Óriási dolgok és változások történtek, de nem egyszer csinálták. Nem egyszer, hanem rendszeresen, meg egyénileg is mindennaposan. Tartsatok ki, azt kívánom nektek, tartsatok ki, és legyetek az Isten jelenlétében, hogy megélhessetek olyan dolgokat, amiket Noé, meg amiket Mózes. Azt mondja Pál Timóteusnak az egyik levelében, hogy azokkal a dolgokkal foglalkozz, amiket tanultál. Amiket a családodban, meg amiket tőlem tanultál. Mert ha ezekkel foglalkozol, és ezeket megcselekszed, és így éled az Istennel való életedet, akkor meg fogod menteni magadat is, meg másokat is. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak magunkat. Ez óriási dolog, hogy a kezedben van az a lehetőség, hogy Isten rajtad keresztül megmenthet másokat. Sokszor van az, hogy amikor ide valaki bejön, akkor nem azért lesz aztán ő az Isten embere, mert éppen most kapott egy hatalmas nagy igehirdetést, vagy egy nagyon komoly bizonyságtételt, hanem pusztán azért, mert megtapasztalja azt, hogy szeretettel csak hozzászóltál. És jön, hogy mi van itt? Hogy milyen jó olyan helyen lenni, ahol itt lehet érzékelni az Istennek a dolgait, meg az Istennek a jelenlétét. És itt kezdődik az alap. Látok ilyen nagyon komoly tekinteteket. Az alapról eszembe jutott, hogy tegnap láttam, ezt engedjétek meg csak. Egy kis oldásképpen, tegnap láttam egy képet, tudjátok, vannak ilyen Leonardo DiCaprio filmek, amikor emeli a poharat, meg izé, és párbeszédek, és oda van írva, hogy kekszből építettem a házam alapját, és a másik mondja neki, hogy hát szét fog dőlni a ház, az nem tartja meg. ez háztartási keksz. Na, szóval, viccet félretéve, szeretnélek titeket felbátorítani, hogy most imádkozzunk. És ha már itt vagyunk, gyülekezeti szinten is, akkor gyertek az Isten jelenlétébe. Arra szeretnélek megkérni, hogy legyetek párban. Jó? Ketten vagy hárman, ha úgy jön ki, és imádkozzunk egymásért röviden, jó? Ha úgy érzed, akkor nyugodtan mondd el a másiknak, hogy most van-e olyan, amiért lehet imádkozni. Szerintem mindig van. Úgyhogy tényleg röviden, tömören. Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy olyan nagy vagy te. Olyan megáldasz, megszabadítasz, és hogy azt láthatjuk, Uram, azokon a történeteken és embereidnek az életén keresztül, Uram, hogy milyen nagy a te kegyelmed, a te dicsőséged, és olyan jó, amikor veled élhetünk együtt, hogy ennek áldásai vannak, ennek jó hozama van, és olyan sok változás történik, Uram, hogy nálad nem a bántás van, hanem a szeretet. Imádkozom azért, Uram, hogy áld meg a gyülekezetünket gazdagon is, hogy a te jelenlétedben lehessünk mindig, hogy te magad itt bentről csodáld a gyülekezetedet, a te országodat, hogy olyanok lehessünk előtted, Uram, hogy az a te dolgaidat, a te országodat, a te dicsőségedet építi, Uram. Amen.